nem tudnak más csinálni, mint hogy zöld energiával látják el magukat, és erre vonatkozó terveik vannak. A CATL-nek ma már 3 olyan gyártó telephelye van globálisan.
4.
Vagy 4, na ugye? 4. Milyen
nem globálisan, hanem Kínában van 4 darab karbonsemleges gyára, hogyha ezt akarod mondani.
Ezt akarom mondani. És egyébként iszonyatos tőkét fektetnek abba itt Magyarországon, nem csak ők, hanem a katódgyár Ácson, a Sanvoda Nyíregyházán, hogy zöld energiai megoldásokat találjanak az energiaellátásukra. A magyar zöld energia szektornak ez egy óriási lehetőség, mert itt helyben napelemes, szélenergia, geotermikus, biomassa megoldásokat kell szolgáltatniuk ezeknek a cégeknek.
4 darab karbonsemleges gyár az Kínában van, és jellemzően olyan városokban, mint például Yibinben, ahol 3 darab hatalmas folyó keresztezi egymást, és vízenergiával működnek. Én nem látok mondjuk Debrecennél hatalmas folyókat. Én azt látom, hogy földgáztüzelésű kazánokat használnak, és nem fognak tudni napelemből annyi energiát előállítani, mint amennyi szükséges lesz nekik. Hogyha esetleg pedig igen, akkor újra kell engedélyeztetni az egész gyárat. De én ezt gyakorlati szempontból a magyar viszonyok között, mert erről beszélek, hogy nem általánosságban, hanem itt ezt nem látom annyira kivitelezhetőnek.
Ez a címlap, a Szabad Európa podcast sorozatain Keller Alánt Ákos vagyok. Itt a Szabad Európán sokat foglalkozunk a magyarországi akugyárak helyzetével, a körülöttük kialakult társadalmi vitával. Fontosnak tartjuk általában is, hogy a vitás kérdésekben legyen párbeszéd a felek között, ezért különösen nagyra értékeljük, hogy ez a beszélgetés létrejöhet. Ezúttal ugyanis 2 vendégünk van, Éltető Anderrel, a KRTK Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa, és Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője, aki 2018 és 21 között államtitkárként felelt az energiaügyekért. Köszöntöm Önöket, és mindkettőjünknek nagyon köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és leülnek egymással beszélni. Mielőtt elkezdjük, azt még elmondom, hogy ennek a beszélgetésnek van közvetlen előzménye is. Tavaly ősszel jelent meg egy interjú a Szabad Európán Kaderják Péterrel a magyar akkugyártásról, amire Éltető André egy válaszcikkben reagált, és ezt a párbeszédet folytatjuk most, és akkor kezdjük is el. Milyen gazdasági érvek szólnak amellett, hogy ilyen sok akkumulátor létesüljön Magyarországon?
Én általában úgy gondolom, hogy az életben igaz szokott lenni, hogy amiből egy kis mennyiség jó, abból a nagy mennyiség már káros. Én így látom ezt a túlzott akkumulátorosítást is. Azt kell látni, hogy mindazok a szervezetek vagy szakemberek, akik próbálták jelezni az ez iránti aggodalmukat, vagy az ezzel kapcsolatos problémákat, tehát a Magyar Mérnöki Kamara, a WWF, a Greenpeace, az MTA, közgazdászok, fizikusok, stb. Tehát ők nem azt mondják, hogy nem kellenek az akkumulátorok, hiszen tudjuk, hogy a világban miért fontosak és mire jók az akkumulátorok, és hogy mennyire hasznosak, hanem azzal van a gond, hogy mekkora mértékű ez a magyarországi akkumulátorkapacitás kiépítés, tehát hogy mennyire el van ez túlozva. Hát én ezzel egyetértek, én az elmúlt évben nagyon sok anyagot, dokumentumot, határozatot, tanulmányt olvastam ezzel kapcsolatban, és én is úgy látom, hogy ennek így több kára van, mint haszna ennek az erőltetésnek, és igazából azt kell látni, hogy ma már Magyarországon ki van építve egy akkora kapacitás a dél-koreai gyárak működésével, ami nemhogy teljes magyar autógyártást, plusz még a BMW jövőbeli autógyártását el tudná látni, de már jóval nagyobb, tehát 87 gigawattórányi kapacitás van már, és ezt tervezi majdnem háromszorosára, 250-re növelni a magyar kormány, hogyha az összes Magyarországon gyártott autót plusz a majd a BMW gyártását figyelembe vennék, akkor ez mondjuk egy 24 gigawattóra elég lenne, tehát már masszívan exportálunk, és már világon körülbelül a negyedikek vagyunk akkumulátorgyártásban, de a másodikak akarunk lenni, tehát ezt a túlzott törekvést nem értjük sokan, és ez az, amivel a problémák vannak.
Én azt talán azzal kezdeném, hogy ezt a beruházási hullámot szerintem nem a kormány erőlteti, hanem a befektetők hozzák a pénzüket Magyarországra, ebbe az ágazatba. Nyilván azért, mert fantáziát látnak abban, hogy itt fektessenek be. nem önmagában az akkumulátoriparban van ennek, én azt gondolom, a kulcsa, hanem abban, hogy Európa rászánta magát, hogy egy klímasemleges gazdaságot létrehoz 2050-re, és a megújulók térnyerésének és a közlekedés elektrifikációnak a kulcs technológiája az akkumulátoripar, és Magyarország különösen a járműgyártásban nagyon jó pozícióban van, közel van az európai korpiacokhoz, tehát vonzó a befektetők számára. Ez, én azt gondolom, hogy ezt örömmel hallom egyébként, hogy úgy alapból ez nem egy ördögtől való dolog az Andreának sem, és azt gondolom, hogy nem is kéne, hogy az legyen, mert azt azért látni kell, hogy a modern high-tech akkuipar az a világ egyik leggyorsabban növekvő gazdasági szektora jelenleg, talán az AI mondhat el olyan dinamikus növekedést, mint ez a terület. Ugye az előrejelzések azt mutatják, hogy a következő 5-6 évben 7-8-szorosára nő a piac mérete, nem Magyarországon, nem Európában, hanem globálisan ekkora a növekedés, és ez most történik. Tehát vagy most ebben a történetben részt veszünk, vagy hát akkor később ebben nagyon nehéz bekapcsolódni. Ugye én kiemelném azt gazdasági szempontból, hogy ez egy válságálló szektornak tűnik. Tehát látjuk azt, hogy a magyar gazdaság ugye exportorientált, nyitott, kisnyitott gazdaság, német gazdasági konjunktúra alapvetően befolyásolja a magyar folyamatokat. Hát én most megnéztem, ugye a 2023 első harmadik negyedév KSH adatokban az látszik, hogy a magyar feldolgozóipar az visszaesett 5,8%-kal. Két olyan a szektor volt, amelyik nem esett vissza, az a jármű, közúti járműgyártás és az akkuipar. Ezek némi növekedést tudtak még ekkor is felmutatni, és miért mutatják fel ezt? Azért, mert nem a német gazdaságra vannak ráfűzve, hanem ez egy globális értéklánc, mind a járműipar, mind az ahhoz kapcsolódó akkumulátoripar, és a globális gazdaság nincs válságban, és ezért én azt gondolom, hogy olyan válságálló szektorok, mint ez a két szektor együtt, az jó tud tenni egy olyan kicsi, nyitott, exportorientált, egyébként alapvetően EU meg német gazdaság függő gazdaságnak, mint amilyen Magyarország. Ugye ez a méretkérdés egyébként ez egy érdekes ügy, én azt gondolom, jogos valahol a kérdést föltenni persze. Ugyanakkor én nagyon sokszor hallom azt az érvet, hogy hát ezt a szektort, ezt ugye a magyar piac méretéhez kellene alakítani. Szóval ez körülbelül olyan szerintem, mintha azt mondanánk, hogy Görögországban akkora kéne legyen a turizmusnak a szektora, mint ahány görög nyaralni szeretne. Tehát ugye egy teljesen értelmetlen állítás, hiszen minden ország arra specializálódik, amiben valamilyen előnye van. Görögország nyilván a turizmusból szeretne élni, és máshonnan importál, Magyarország pedig ebben a szektorban szerintem nagyon jó hagyományokkal, alapvetően a járműiparban nagyon jó hagyományokkal rendelkezik. Azt látni kell, hogy ami történik, ez nem egy magyar sztori, ez az akkuipar történet, hanem ez egy globális, azon belül európai sztori. Magyarország úgy tűnik, hogy Európán belül ennek a szektornak az egyik ilyen csomópontja tud lenni, amire egyébként mások is küzdenek. Lengyelek ma még fej-feje mellett haladnak velünk egyébként ezen az úton. A franciák folyamatosan irigykednek, hogy miért mi hozzuk el a BYD-t, meg ezeket az aksi gyárakat. Skandinávok nagyon büszkék arra, hogy ezen a területen nagy szereplők akarnak lenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, és négy olyan dolgot még említenék, ami szerintem gazdasági szempontból értelmessé teszi azt, ami folyik. Nyilván nem a végtelenségig, de azt gondolom, ma még ezt a határt talán nem léptük túl. Ugye a munkahelyteremtésről mindig elfeledkezünk, mint hogyha az egy olyan természetes dolog lenne, még talán visszatérünk majd erre. Én azt gondolom, hogy ez egy érték, hogyha vannak válságálló munkahelyek Magyarországon, akár a feldolgozóiparban is. A hozzáadott értékteremtés, ugye ez is sokszor szóba kerül, ezek a beruházások, vállalkozások, ezek jelentős adófizetők lesznek, és hát egy olyan területen működnek, ami a zöld energetikai átállásnak a kulcsterülete, tehát ami azt mondom, hogy ahol a jövőkép az nem az, hogy nem tudom, hogy 2 év múlva mi lesz, mint a gyógyszeriparban, hanem itt körülbelül egy ilyen jó, egy másfél-két évtizedes növekedési perspektíva, én azt gondolom, hogy az viszonylag adott. Úgyhogy én ezt gondolnám első körben.
Hát ha akkor reagálnék erre, hát úgy sorrendben vagy, ahogy így eszembe jut, tehát A turizmus, azért ma már szó van arról, hogy a tömegturizmus hogy tesz tönkre helyeket, és nem csak Görögországban, de máshol is, tehát az se jó, abból se jó, ha túl sok a látogató. És az természetesen igaz, hogy az európai törekvések azok a zöld átállás és a zöldítésre irányulnak. Azt is látni kell, hogy a világban az ilyen tüvegházhatású gáz kibocsátásért a személyautóforgalom az olyan 8%-ban felelős, igazából az energiaszektor felelős 40%-ban ezért. Az EU-ban ennek picit nagyobb az aránya, de hogyha az autók terén zöldítünk, ami természetesen helyes, de akkor áttesszük a problémát az energiaszektorra, és én úgy látom, hogy Magyarországon az akkumulátorgyártás nem zöld, tehát hogy nem lehet zöld, és így nem biztos, hogy van értelme ezt ugye csinálni ekkora méretben. Tehát, hogyha megnézzük a gyárakat, ezek földgáztüzelésű kazánokkal működnek, a CETL-ben 10 darab kazán van, a Samsungban 18, és így tovább. Ez megnöveli a földgáz használatot, a földgáz importot, plusz azért, hogy a hatalmas mennyiségű energiát kielégítsük, ami kell ezeknek a gyáraknak, építünk földgáztüzelésű erőműveket, ami megdobja mintegy 30%-kal a földgázimportot. Tehát én nem látom azt, hogy ez annyira jót tenne a klímának. Egyszerűen áthelyezünk egy problémát az energia szektorra. Ami a befektetőket illeti, tény, hogy van olyan érvelés a kormány részéről is, hogy a német befektetők, a német autógyárak szeretnék, hogy jöjjön ide ez a sok kínai akkumulátorgyár. Én ezt egy picit másképp látom, hiszen a német autógyáraknak szerintem szinte mindegy, hogy Magyarországról, Csehországból, Lengyelországból, vagy honnan veszik Európába az akkumulátorokat. A Samsung például szállít Belgiumba akkumulátort, a magyar akkumulátor export 10%-a Belgiumban megy, az ottani Volvo gyárba. Tehát a belga gyárat nem zavarja, hogy Magyarországról kell akkumulátort vásárolni, akkor a német gyárakat sem zavarja, hogyha esetleg nem tőlünk kellene akkumulátort venni. Tehát ezt az érvelést nem tartom teljesen jónak, akkor, hogyha nem vagyunk rá képesek, nincs elég erőforrásunk, nincs elég munkaerőnk, nincs elég energiánk, és nincs elég olyan zöld energiánk, mint mondjuk Svédországnak. Tehát a svéd példa az egy pozitív számomra, mert ott teljesen zöld energiával tudnak például akkumulátort gyártani, és egyéb területen is a Northvolt gyakorlata az egy sokkal környezettudatosabb példa, mint itt Magyarországon. Tehát én csak azt állítom, hogy a magyar körülmények között egyszerűen nem tud ez a mennyiségű iparág zöld lenni, és kellő mennyiségű hasznot hozni a károkkal szemben.
Még a hozzáadott értékre szeretnék rátérni, hogy egyrészt van azzal kapcsolatban ugye vita, hogy ez a gyártás a legalacsonyabb hozzáadott értékű eleme a termelési láncnak, és külföldi gyárak vannak, meg még fogunk beszélni a munkaerőről, de hogy külföldi dolgozókkal, és hogy a magyar nemzetgazdaságban ez hogy csapódik le. A társasági adó az viszonylag alacsony Magyarországon, amit ezek a cégek be fognak fizetni, tehát hogy a pénz, ami ezekből mondta, hogy bővül a piac, de hogy ebből a bővülésből maga a nemzetgazdaság ez hogyan részesül.
Jó, hát azt akkor mindjárt mondanám erre a néhány gondolatot, csak egy picit reagálva erre a energiaszektor meg zöld átállás kérdéskörre, amit a Andrea feszegettél itt. Tehát én most őszintén nem szeretnék állást foglalni abban, hogy vajon az egy jó politika-e, hogy Európa klímasemleges akar lenni, és ezen belül eldöntötte, hogy 2035-től nem enged belső égésű motort, csak helyben zéró kibocsátású járműveket üzembe helyezni Európában, vagy nem. Az a helyzet, hogy az európai politikai elit eldöntötte, hogy ebbe az irányba megyünk. Ettől még fontosabb, hogy a jelentős gépjárműgyártó koncerneknek a bordjai eldöntötték, hogy a jövőbeni beruházásaikat nem a belső égésű motorba fektetik, hanem az elektromobilitásba fektetik. És ez szerintem, ha közgazdászként nézünk a dologra, talán még inkább azt erősíti meg, hogy látjuk, hogy a folyó melyik irányba folyik. Tehát lehet azt gondolni, hogy ezt nem így kéne csinálni, csak annak hogy mondjam, közgazdaságilag nincs értelme, hogy a folyóval szembe biciklizünk. Én egyébként meg vagyok győződve róla, meg minden, amit olvastam, az azt mutatja, hogy a elektromobilitás az sokkal klímabarátabb, mint a jelenlegi benzin és gázol alapú közlekedés, tehát én szerintem ez egy jó irány egyébként, de tök mindegy, hogy mit gondolok, szerintem az a lényeg, hogy a világ az ebbe az irányba megy. Na most az, hogy nincs ezekhez az üzemekhez elegendő energia meg zöld energia, ahhoz csak egy olyan adalékot azért mondanék, hogy ma Magyarország a világon, tehát valóban globálisan a negyedik legnagyobb akkumulátorgyártó nemzet, a negyedik, az Egyesült Államok, Kína, meg Németország, vagy Lengyelország, ez mindig így változik attól napról napra, mögött mi vagyunk a negyedikek, tehát ez már nem kis mennyiség.
Ezt mondtam.
Ez már ma nagy mennyiség. Igen. De azt is mondtad, hogy óriási energiaigény növekedés fog ez eredményezni. Megnézzük ma az adatokat. 2023-ban Magyarországon a primer energiafogyasztás az olyan 8%-kal csökkent, a villamos energiafogyasztás is vagy 8%-kal csökkent. Tehát miközben attól félünk, hogy nem lesz elég energia itthon, úgy általában sem, ehhez az őrületesen energiaintenzív iparhoz közben azt látjuk, hogy hát érdekes módon csökken az energiafelhasználásunk, sőt a villamos energiafelhasználásunk is csökken. Nyilván azért, mert ugye ez nem egy ilyen dolog, hogy minden más változatlansága mellett nő ez az iparág, hanem egy csomó minden történik, ami szerintem teljesen megalapozatlan elteszi azokat az állításokat, hogy egy olyan típusú ipari beruházási hullám van Magyarországon, aminek az energiaigénye az nem szolgálható ki. Sőt, tovább megyek, ugye az a másik érv, amit te is említette, hogy különösen zöld energiával nem. Na most szerintem, hogyha elmentek és beszélgettek azokkal a egyébként koreai, meg kínai, meg döntően ázsiai befektetőkkel, akik német autógyárak adják el a termékeiket, mert ugye ezek, sőt, hát a CATL azért a nézők vagy a hallgatók kedvéért mondom, ugye az a világ korszerű akkumulátor, high-tech akkumulátor termelésének vagy piacának a 34%-át viszi, tehát minden harmadik elektromos autóban az ő akkumulátoruk van, legyen az német autó, vagy koreai, vagy akármilyen elektromos autó. Tehát ők nem tudnak más csinálni, mint hogy zöld energiával látják el magukat, és erre vonatkozó terveik vannak. Megjegyezném, hogy a CATL mondta, hogy ezek nem fenntartató meg zöld üzemek. Nem igaz. Tehát a CATL-nek ma már 3 olyan gyártó telephelye van globálisan.
4.
Vagy 4, na ugye, 4.
Milyen nem globálisan, hanem Kínában van 4 igen. Darab karbonsemleges gyára, hogyha ezt akarod
így van,
mondani.
Ezt akarom mondani, pontosan ezt akarom mondani. És egyébként iszonyatos tőkét fektetnek abba itt Magyarországon, de nem csak ők, hanem a katódgyár, Ácson, a Sanvoda, Nyíregyházán, hogy zöld energiai megoldásokat találjanak az energiaellátásukra, és én inkább azt gondolom, hogy a magyar zöld energia iparnak, szektornak, ez egy óriási lehetőség, mert itt helyben napelemes, szélenergia, geotermikus, biomassa megoldásokat kell szolgáltatniuk ezeknek a cégeknek, és ezek a cégek nem csak másoknak fognak eladni például hálózati tárolókat is, amiket egyébként gyártanak, hanem saját maguk fognak a magyar rendszerbe a mainál drasztikusan nagyobb mennyiségben olyan korszerű energiatároló berendezéseket beépíteni, amiben zöld energiát fognak tárolni, hogy ne csak nap, amikor süt a nap, akkor tudjanak zöld áramot használni, hanem este is. Tehát, hogy szerintem a kép az sokkal, de sokkal árnyaltabb, és a jó hír az, még egyszer mondom, hogy az ő vevőik, azok azt mondják, hogy gyerekek, 5 év múlva úgy kell, hát valahogy ki kell mutatnotok ezt a dolgot. Még tovább megyek, ugye tavaly lépett életbe az európai úgynevezett akkumulátor szabályozás, ami megköveteli, hogy a Európában forgalomba hozott és gyártott akkumulátoroknak akkumulátor útlevelük legyen. Minden egyes legyártott akkumulátorról tudni fogjuk, hogy mi van benne, hol van, hogy lehet visszagyűjteni, mekkora a karbonlábnyoma. Tehát ha van olyan termék, aminek a környezeti fenntarthatóságára mondjuk az európai szabályozás is ilyen szuper kiemelt hangsúlyt tett, az pont ez a terület. És izzadni fognak a cégek, nem szeretik, hogy ezt be kell tartaniuk, de nem lesz más választásuk, ha itt működni akarnak. Tehát most nem akarom elvinni a beszélgetést, mert ugye közben csak a kérdésre nem válaszolnom a hozzáérték történetekre, a munkaerőre, majd akkor Andrea.
Jó, de reagálhatok, mert akkor még mielőtt áttérünk a másik témára, bocsánat, csak mert én is árnyalnám egy kicsit a képet, tehát a CETL-nek a 4 darab karbonsemleges gyára az Kínában van, és jellemzően olyan városokban, mint például Yibinben, ahol 3 darab hatalmas folyó keresztezi egymást, és vízenergiával működnek. Én nem látok mondjuk Debrecennél hatalmas folyókat, tehát én azt látom, hogy földgáztüzelésű kazánokat használnak, és nem fognak tudni napelemből annyi energiát előállítani, mint amennyi szükséges lesz nekik. Tehát, hogyha esetleg pedig igen, akkor újra kell engedélyeztetni az egész gyárat. Tehát én ezt gyakorlati szempontból a magyar viszonyok között, mert erről beszélek, hogy nem általánosságban, hanem itt ezt nem látom annyira kivitelezhetőnek. És még annyit, hogy a gépjármű gyártó cégek mennyire elhatározottak, itt is látok azért egy kis vitát bizonyos nagy gyártó cégek között, hogy melyik technológia jobb, az akkumulátor, vagy a hidrogén, vagy egyáltalán mi az, amivel előre haladnánk, és nem vitatom ezt az európai átállást, mert tényleg ehhez kell igazodnunk, de ennek azért az is a következménye, hogy a használt belső égésű motoros kocsik száma azért nagyon meg fog nőni, mert az emberek még nem hamar fognak átállni a tömeges villanyautózásra. A gyárakról és a hozzáadott értékről akkor átadom a szót, csak jó, ezt akartam megjegyezni.
Igen, szóval hogy profitál a magyar gazdaság, akár a magyar vállalkozások ezekből a gyárakból?
Hát amit én ugye próbáltam említeni, az az, hogy egyik oldalon azt gondolom, hogy a munkahelyteremtés az még ma is érték, ugye ez el szokott hangozni, illetve hát hogy előzetesen beszéltünk is róla, nagyon sokan ezt ilyen könnyen így kimondják, hogy Magyarországon munkaerőhiány van úgy általában is már, és akkor miért kell ilyenkor még egyáltalán munkahelyet teremteni. Ugye itt egy pár adatot említenék, ugye a jelenlegi munkanélküliségre állt a Magyarországon legutóbbi KSH adat 4,2%, 206.800-an vannak munkanélkül az országban, és ténykérdés, hogy a Közép-Dunántúl és Győr térségében, meg Budapest környékén ez a szám mondjuk 1%, ahol ki lehet mondani, hogy ott tényleg nagyon feszes a munkaerőpiac, de ha mondjuk az ember megnézi ott Hajdú-Bihar, illetve azokat a régiókat, például a Debrecen környéke, illetve hogy most megyünk a keleti ország részbe, akkor azért Hajdú-Biharban 5% a munkanélküliségi ráta, Borsodban 6-7, Szabolcsban 8-4, ugye Nyíregyházára megy az egyik ilyen cég, és még Békésben is 6,5%. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy innen Budapestről annak úgy tűnik a helyzet, mint hogyha a munkahelyek már nem lennének fontosak, de én azt gondolom, hogy nagyon fontosak, és még egyszer szeretném jelezni azt, hogyha most valaki figyeli az európai fejleményeket is, meg híreket is, azt látja, hogy Európa sajnos stagnáló gazdasági helyzetben van, a német ipar dekonjunktúrában van, nálunk a feldolgozóipari termelés 5-6%-kal esik vissza, most mindenki mondja, hogy majd persze nőni fog, lássuk, hogy tényleg nőni fog-e. Én azt gondolom, hogy ilyen helyzetben, ilyen egyszerűen elintézni, hogy hát itt nincs munkaerő már, és akkor miért kell munkahely, ez szerintem egy felelőtlen mondás. A hozzáadott értéknek a kérdése, hát a szövetségen belül is, amikor beszélgettünk erről, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye a szövetségnek az egyik alap célja, hogy ebben a döntően külföldi befektetők által, nagy befektetők által dominált szektorban, hogy lehet a magyar hozzáadott értéket becsatornázni, hogy lehet a magyar vállalkozásokat valahogy ebbe a magyar meg európai fejleménybe pozícióba hozni, ez az egyik fő feladatunk. És hát az ember persze, hát látjuk, hogy az elején vagyunk, és nagyjából azt szoktuk mondani, hogy hát ez egy jó példa, ami a járműiparban történt, hogy több évtized alatt kiépült egy nagyon masszív, erős magyar gépjármű beszállítói háttéripar, ezt kell nekünk is megcsinálni az akkuiparban. És akkor ehhez képest megnéztem, hogy a KSH adatok szerint hogy néz ki egyes alágazatokban az alágazati hozzáadott értéknek az aránya, és az úgy néz ki, hogy a villamos berendezésgyártásban, ami meg egyik alszektora, az akkumulátorgyártás, ott 20,9% a hozzáadott érték arány, a járműgyártásban 15,8%. Érdekes módon. Gépi berendezésgyártásoknál 26%. Tehát az a 20% az nincs olyan az nem olyan rossz, mint amilyennek így a beszédbe hallatszik, tehát érdemes lehet a számokat is megnézni. Ez nyilván béreket jelent, ez nyilván persze osztalékot is jelent, de adókat is jelent, tehát az osztalék persze külföldi kézben, na de hát a járműgyártásnál is van ilyen probléma. Tehát én azt gondolom, hogy a mostani helyzet nem jó, de nem rossz. Én már tudok olyan példát említeni a mi tagságunkból, egyébként 82 tagunk van jelenleg, most vagyunk abban a helyzetben, hogy már van egy tucatnyi vagy tucatnál több olyan tagunk, aki beszállít, élő kapcsolata van ezekkel a cégekkel, és amiben benne van az a lehetőség is, és ez talán még fontosabb, hogy ezek a magyar vállalkozások, ezek ne attól függjenek, hogy vajon ők a Samsung beszállítói tudnak-e lenni, hanem az legyen nekik a kérdés, hogy az a kompetenciájuk, ami kialakult részben a magyar befektetőkkel együttműködve, az mondjuk európai szinten értelmezhető-e, vagy eladható-e. Tehát, hogy ezek a magyar vállalkozások azt a tudást, amit itthon ebben a szektorban összeszedtek, el tudják-e adni. Mi ezt próbálnánk segíteni, aztán, hogy majd sikeres lesz, vagy nem, azt nem tudom, de mi azt látjuk, hogy ennek lehet esetleg egyébként értelme.
Ez a 200 ezer munkanélküli körülbelül, ami van Magyarországon, ezzel a probléma az, hogy ezeknek egy olyan 20%-a körülbelül nem is integrálható be a munkaerőpiacra, mert nem tud szinte írni, olvasni, tehát egy nagyon alacsony képességű erőforrásról beszélünk. Valamilyen szintű szakképzettség azért kell ahhoz, hogy hogy valaki egy akkumulátor gyárban dolgozzon, még akkor is, hogyha gombokat kell nyomogatni, mert automatizált a terméksor. Egyébként ekkora fokú automatizáltság mellett azért olyan rengeteg emberre nincs szükség, de amit látunk az az, hogy ezek a cégek ázsiai vendégmunkásokkal dolgoznak. Pont ma jelent meg arról egy cikk, hogy mennyivel olcsóbb és könnyebb ezeket az embereket foglalkoztatni, teljesen más a munkakultúrájuk, tehát látástól vakulásig dolgoznak, és ez a cégeknek ez egy előny, olcsóbb is, mint a magyar munkaerő, tehát pont a munkahelyteremtés érve az nem áll meg ebben az esetben, hiszen látjuk, a napi szinten olvassuk, hogy tömegével jönnek be a fülöp-szigeteki, vietnámi és egyéb vendégmunkások.
Bocsánat, csak hogy ez mi a probléma, hogy ez
pont ezt akarom mondani, amivel egyébként olyan szempontból nincs probléma, hogy évek óta vendégmunkások dolgoznak a magyar iparban, ukránok, szerbek, tehát hogy ez nem egy új dolog, de nem látom ki építve a feltételeket az ő tömeges méretű foglalkoztatásukra, tehát az egészségügyi szolgáltatásokat, a szállásokat, a védettségüket az adott munkahelyen, hogy az érdekeik képviseletét, tehát ez egy gyakorlatilag 2-3 évig itt vannak, hazautalják a pénzt, és gyakorlatilag ilyen rabszolgaszerűen dolgoznak, ami természetesen a cégek profitjának jót tesz, mert olcsóbb. Tehát, hogy a magyar munkaerő egyrészt...
Ebből mi következik, Andrea? Ebből mi
ez abból következik, hogy...
Mi következik ebből, amit mondasz? Csak azt nem értem.
Az következik, hogy az, hogy a magyarok számára teremtünk munkahelyet, ez az érv, ezt én nem látom be.
Hát azt mondod, hogy
mert nem a magyarok számára teremtünk.
Ázsiaiak és vendégmunkások, amelyek ezek az üzemek ezt állítok.
Nem, azt nem, hogy nem mondjuk a Samsung felerészben ázsiaiban működik, és hogy most sorra jönnek be a többi...
Felerészben.
Uh-huh. Többi... cégeknél is
az meg az építőiparban is.
Az építőiparban is, törökök és egyéb. Ezt mondom,
is,
hogy az összes, tehát már a magyar cégek is.
Jó, de akkor azt mondjátok, hogy igazából a munkahelyteremtésnek nincs igazán értéke. Ma nem. Magyarországon, mert nincs munkaerő.
Ezt nem ezt, és nem van, ezt mondom, azt mondtam, hogy jön. Az az érv, hogy a magyarok számára teremtünk itt tömeges munkahelyet, uh-huh. Ez így ebben a formában...
De azt mondom, nem is tömeges, mert annyira gépesített.
Igen. Tehát
Akkor nem is tömeges.
Nem.
De hát egyébként mondjuk, igen, mert 30 ezer munkahely van most már egyébként ebben a szektorban.
Hát körülbelül 40 akkumulátoriparákhoz kapcsolódó cég, ami majd jön, vagy most működik, olyan 26 ezer embert foglalkoztat, vagy fog foglalkoztatni.
Aminek körülbelül a fele azért magyar lesz.
Hát nem tudjuk, hogy mennyi lesz magyar, mert ezek majd még jönnek. Tehát ugye a CTL 9 ezer embert tervez Debrecenben foglalkoztatni, ebből most mondjuk 2000 valahány száz, ami az első ütemnél jön. Nem tudjuk, hogy fogja kielégíteni majd a jövőben, honnan ezt a mennyiségű embert. Tehát, hogy amit látunk, az az, hogy jönnek be a külföldiek. és nem látom azt az előre gondolkodást, hogy erre hogy készül föl a magyar gazdaság. De akkor a másik témához, a beszállítókhoz, amit így láttam, az az, hogy a dél-koreai cégek, akik itt működnek, a Samsung, az SK, ők kiépítették a saját koreai, meg ázsiai hálózatukat, és a saját beszállító cégeikkel működnek. Most majd következnek a kínai cégek, és ők majd hozzák be a kínai beszállítóikat, partnereiket. Tehát örömmel hallom, hogy van beszállító. Én örülnék, ha esetleg példát is mondanál, hogy mondjuk a Samsungnak milyen magyar cégek szállítanak be, és mit, mert én ezt nem tudom. Azt tudom, hogy az ilyen főbb alapanyagokat, tehát mondjuk elektrolitot és ehhez hasonló dolgokat koreai cégek gyártják, illetve ilyen kisebb alkatrész iparban is olyan legalább 10 féle ázsiai cég van, ami szállít be mondjuk fémet, műanyagot, tehát hogy nem látom a tömeges magyar beszállítást. Az lehet, hogy 30 év múlva majd ezek kialakulnak, csak mivel említetted te is, hogy ez egy nagyon gyorsan változó technológia, nem biztos, hogy 30 év múlva is még itt ezek a litium-ion akkumulátor gyárak fognak tevékenykedni, és nem biztos, hogy lesz erre 30 évünk, de akkor átadnám a szót.
Világos. Jó, hát a beszállítással kapcsolatban ott nekünk vannak olyan tagjaink, akik például kompresszorokat szállítanak be ezekhez a cégekhez. Van olyan magyar gépipari berendezés gyártó cég, akik nagy keverőberendezéseket szállítanak. Ugye ez egy vegyipari tevékenység azért alapvetően, vagy a legtöbb komponens ennek az iparágnak vegyipari, tehát nagy keverőberendezéseket szállítanak be. Elég sok szolgáltató dolgozik velük, tehát ugye ezt nem szoktuk komolyan venni, de ugye tanácsadók, szolgáltatók, teszt berendezés üzemeltetők, illetve olyanok, akik ilyen optikai, analitikai berendezéseket szállítanak be, ilyenekről tudunk, nap mint nap beszélgetünk ilyenekkel. Én nem mondom, hogy ez ma tömeges, ugye pont ezt akartam, hogy 5 évvel ezelőtt, egyébként nagyon érdekes, megint az ember megnézi ennek a alágazatnak a mondjuk nettó árbevétel alakulását historikusan, akkor azt látja, hogy 2018-ban ez majdnem nulla, ugye ez egy JASZ Plastik volt Magyarországon, aki ilyen akkumulátorokkal foglalkozott, és akkor 2019-től van egyáltalán egy ilyen iszonyú dinamikus növekedés, most már 3000 milliárd forintnál nagyobb a nettó árbevétel egyébként ennek a szektornak, tehát tényleg elképesztő a növekedés, de hát 5 év, és hát szerintem mi azután, miután az Audi először bejött Magyarországra, hogy akkor ő most autót fog gyártani, nem tudom én, Győr vagy Szent Gotthárd környékén, kb. Ennyi lehetett a magyar beszállítói arány. Tehát valóban én azzal egyetértek, hogy ez most alacsony arány, azzal is, hogy bizonytalan, hogy ez hogy fog alakulni, de szerintem nem tudom, tehát annak azért szerintem van értelme, hogyha az ember nem azon szomorkodik, hogy milyen alacsony ez a részarány, hanem azon dolgozik, hogy lehet ezt a részarányt minél inkább emelni. És egyébként nyilván ennek vannak ilyen keményebb, meg szoftabb részei. Egyébként azzal én egyetértek, hogy zártak ezek az üzemek, más a munkakultúra németeknél versus koreai, kínai cégeknél, tehát ezt még abszolút szokni kell. De hát ők meg azt szeretik, hogyha megmondják nekik talán, hogy mit kell csinálni, és ahány tárgyalás ma van ilyen szakpolitikai kollégákkal, ott az első dolog, amit kapnak általában kérést, az az, hogy azonnal építsenek ki együttműködési megállapodást magyar felsőoktatási intézményekkel, ez alapkövetelmény, és növeljék a magyar beszállítói részarányt lehetőleg, ha tudják. Ami az első dolgot illeti, ott már abszolút vannak jó példák, tehát most már én azt gondolom, hogy lehet olyan példákat említeni, mint amit a Samsung bejelentett, ők a Debreceni Egyetemmel kötöttek egy jó együttműködési megállapodást.
Nem az Óbudaival?
Debrecenivel is.
Ja,
Óbudán ott egy képzést indítottak el, én ugye a BM-en is vagyok, tehát a Műszaki Egyetemmel is van egy együttműködési megállapodás, csak egy picit lassú az egyetem. De hát ugye az, hogy most már nem csak a nulla, vagy a nagyon alacsony hozzáadott értékű történetekről van szó, azért azt mutatja, hogy tavaly volt egy nagyon szűkszavú bejelentés, például a Samsung. Azért a Samsungról beszélünk talán inkább, mert a többi az még épp épül sok esetben az SK, talán aki még aktív. Ugye a Samsung bejelentette, hogy ők egy 20 milliárd forintos K plusz F programot csinálnak meg, 25 K plusz F munkahelyen Magyarországon. Mikor az ember visszakérdez, hogy egyébként mi ez, akkor nem nagyon szeretnek erre válaszolni, mert akkora verseny van az iparágban, hogy nem. Tehát a kutatásfejlesztés ügyeikről egyáltalán nem beszélnek, de ez a magyar gazdaság történet egyik legnagyobb ilyen típusú fejlesztése, szerintem ez egy 20 milliárdos, az egy komoly tétel. És talán még erről, mert egy picit ez is elhangzott, hogy a jövőben ez hogy lesz, és hogy egyébként ezt is sokan kérdezik, hogy hát ez a litium mi van, hát most 5 évig ez lesz, és utána kimegy a divatból, akkor mi lesz. Azért szeretném azt jelezni, hogy azok a cégek, akik Magyarországra jönnek, és ezek, ugye az úttörők azok koreaiak voltak, de hát azért a CATL az a világ legnagyobb akkumulátorgyártója, akár kínai, akár nem. A BYD meg a világ legnagyobb elektromos autógyártója, akár kínai, akár nem. Tehát, hogy azért azt feltételezni, hogy ezek a cégek nem figyelik a trendeket, meg nincs akkora kutatásfejlesztési bázisuk. CATL-nál 10 000 mérnök
ezt
dolgozik.
Ezt 10 000
mérnök dolgozik, és nézik előre 15-20 évre, hogy merre megy a technológia, tehát ha majd kell, akkor kicseréljük a gépsor Debrecenben, aztán újat gyártanak. De hogy ez az elektromobilitás, vagy nem tudom, ez kimenjen a divatból a következő 5 évben, azt nem gondolom.
30 évről beszéltünk.
Vagy 30, még egyébként kíváncsi vagyok, de szerintem még 30 évben is.
De az világos, hogy ezek a gyárak át tudják állítani a gyártósorukat, tehát hogyha nem litiumion, akkor más technológia. Egy bizonyos fokig azon túl már nem feltétlenül. De még akkor visszatérve erre a K plusz F-re, tehát hogy pont azért, mert ezek a cégek nagyon védik a saját kutatásfejlesztési adataikat és technológiáikat, és például mondjuk a kínai cégek nem is szívesen egy európai környezetben beszélnek erről. Ezek a K plusz F fejlesztések, ezek inkább ilyen tesztelésre irányuló dolgok szoktak lenni, legalábbis a CATL német gyárában a Fraunhofer intézettel ilyen akkumulátortesztelési feladatok folynak. Tehát, hogy nem az a típusú core K plusz F, ami igazából ilyen, hát ugye invenciózus találmányokat dolgoznak ki. És az egyetemekkel kapcsolatban ez egy kérdés számomra, mert én is olvastam ezt az Óbudai Egyetem, meg Debrecen Egyetem, hogy ennek a célja egy későbbi utánpótlás biztosítása, tehát hogy a gyárakban legyen elég, nem tudom, vagy legyen még egy pár mérnök, aki oda megy, és hogy a végzett mérnököknek, hát te azért olyan helyen dolgozol, hogy ezt talán tudod, ez mennyire egy üdvös perspektíva?
Hát mondjam azt, hogy ez a képzési dolog, ez egy abszolút kulcs kérdés ezen a területen. Sokat foglalkozunk így a szövetségen belül ezzel, hogy az ember látja, hogy jelentős átképzésre, kiképzésre, oktatásra van szükség, de nagyon sok szinten, tehát a betanított munkásnak a kérdése, a technikus képzésben, a szakképzésben, ott hát azokon a lokációkon, ahol ezek a nagy befektetők megtelepednek Debrecenben, Göt környékén, itt Vác, pesti szakképzési központnak a vezetőivel mi beszélgetünk, és ők most mérik fel, most kapják meg azokat az első információkat, hogy milyen típusú kimenetre, tehát milyen képzési kimenetre van szükségük ezeknek a befektetőknek a magyar munkaerő szempontjából. Úgyhogy én azt látom, hogy ez most formálódik. A Óbuda az egy kurzus, én úgy tudom, és ez magyar nyelvű, illetve két dolgot, vagy hármat említenék még, ahol itt előre lépés van, és érdeklődés is van. Az egyik az, hogy maga a szövetség is csinált házon belül egy tagok számára egy képzési program sorozatot. Magyar nyelven a Műegyetemen Miskolccal együttműködve most készül egy olyan posztgraduális mesterprogramnak a terve, ahol akuipari mérnök mesterképzés valószínűleg el fog indulni rövidesen, még talán ebben az évben, vagy akár jövőre, és majd meglátjuk, hogy van-e érdeklődés, ki lesz az érdeklődés. Nyilván ez egy piaci történet, hogyha én szerintem utána érdemes erre visszatérni. Én azt gondolom, hogy az az értékajánlat, amit ez az ipar adni tud, az nagyon erős, mert még egyszer mondom, az egyik húzó jövőben iparágról van szó, tehát a Mercedes-Benzések úgy kerestek minket, hogy akkor most tudunk-e olyat, hogy mit kell tudni annak, aki az elektromos járműjük gyártósoránál fog dolgozni, mert ilyen szinten összefonódik a két terület, és én azt gondolom, hogy a járműgyártás meg az elektromos járműgyártás az mondjuk a mérnökök számára elég vonzó terület szokott lenni. Az akku is ilyen lehet. De mondom, ezt majd a piac eldönti. Igényük lenne rá, azok, akikről már itt szó is volt, nagy akkúipari befektetők ezres nagyságrendben keresnek magyar mérnököt, akit alkalmazni tudnának. Nyilván ők is tudják azt, hogy a felfutás szakaszban kell az a tudás, ami az ő saját mérnökei fejében van. Expatokat küldenek ide néhány évre, de nyilván nem az örök időkre ezzel terveznek. Tehát, hogyha olyan magyar mérnököket tudnak találni, akik átveszik a stafétát tőlük, akkor ők majd mennek tovább Amerikába, meg Norvégiába, meg vissza Koreába, meg Kínába. Tehát én abszolút fontosnak tartom azt, hogy itt ilyen tudás szempontjából is lesz egy nagyon izgalmas építkezés. Azt nem várom, hogy Magyarországon, vagy nem föltétlen, persze rengeteg Nobel-díjasunk van, tehát előfordulhat, de nem az van a pakliban, hogy mondjuk akkor magyar tudós lesz az, vagy csoport, aki megoldja az energiatárolásnak a legmodernebb fejlesztési dolgait, de hogy a magyar kutatók, fejlesztők jók, és benne vannak ebben a témában, azt látom, oktatási programunkat 9 magyar egyetem kooperációjában csináltuk meg, tehát látjuk, hogy Szegeden, Debrecenben, Miskolcon, Pannon Egyetemen, BME-n, ELTE-n kikértenek ehhez, kezd összeállni ez a kör is, és hát ez egy szerintem egy nagyon-nagyon értékes tudás, már ma is jövőre, vagy a jövőben meg még inkább az lesz.
Még egy megjegyzés, mert áttérünk más témára, csak ehhez, hogy visszatérünk a mai magyar állapotokhoz, tehát ami látszik a koreai gyárakban, mondjuk a Samsungnál, hogy nagyon nagy a fluktuáció, tehát 3 hónap alatt sokan elmennek, mert egyszerűen ott olyanok a munkakörülmények, hogy nem szeretnének sokáig ott dolgozni. Lehet, hogy a jövőben majd a más gyárakban ez máshogy lesz, de egyelőre ez a munkaerő hát elég gyorsan cserélődik, úgyhogy ezért is kérdeztem, hogy mennyire perspektíva vajon egy magyar mérnöknek ott dolgozni.
Ez volt a címlap akuvitájának első része Éltető Andreával és Kaderják Péterrel. Holnaptól elérhető a beszélgetés második része, amiben szóba kerül a gyárak környezeti terhelés és vízhasználata, a munkavédelem és a balesetek kérdése, az, hogy mit tehetnek és tesznek a hatóságok a szabályok betartatása érdekében. De vendégeink kitérnek arra is, megéri-e az akkumulátorgyárak Magyarországra települését 100 milliárdokkal támogatni. Keressék az Akuvita második részét a Szabad Európa weboldalán, de a felvétel, ahogyan ez az első rész is, elérhető lesz a különböző podcast felületeinken és a Szabad Európa YouTube csatornáján is. Köszönöm a figyelmüket, én Keller Alánt Ákos vagyok.